Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Amikor az árfolyam alapján már-már azt gondoltuk, hogy a bitcoin sztorinak vége, hirtelen jött egy meglepetés, az amerikai tőzsdefelügyelet mégiscsak engedélyezte, hogy bitcoin alapú tőzsdei alapokkal kereskedhessenek az Egyesült Államokban. Ez gyökeresen megváltoztatja a sztorit, akkora jelentőségű dolog ez a kriptok történetében majdnem, mint egy holdra szállás, tehát egészen komolyan legitimálódik, a mainstreambe kerülhet ezáltal a bitcoin. Ezt a történetet próbáljuk meg szétszálazni és értelmezni Csabai Csaba kripto szakértővel, aki a Variance kripto likviditás kezelő alapítója. Mi az, amit ez jelent? Mi az, amiért elfogadták, mikor lehet ezekkel Magyarországon is kereskedni, stb. Sok bonyolult kérdést tárgyalunk még. Föl szeretném hívni a figyelmét a hallgatóknak a Substackünkre, minden egyes podcast epizódhoz egy Substack is csatlakozik, amelyet az epizódjegyzetekben mellékelünk minden egyes epizód mellett a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy bárhol, ahol ezt a podcast adást hallgatjátok. Szóval megmenti-e a tőzsd a kriptovilágot? Ez következik most. Szia Csaba, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Én köszönöm szépen, szia.
És akkor azt javasolnám, hogy mielőtt belemennénk a lényegi, mélyebb kérdésekbe, néhány ilyen definíciót próbáljunk meg az elején a hallgatók számára világossá tenni, mert nem mindenki követi ennyire a kriptovaluták világát, mint amennyire te követed, és egy csomó ilyen rövidítéssel operál ez a világ, úgyhogy ha ma az ETF-ekről fogunk beszélgetni, akkor először is szerintem biztos, hogy definiálnunk kell, hogy mi az, hogy ETF.
Igen, ezek ugye a tőzsdén kereskedhető alapok, amiket jellemzően az adott országnak az értékpapír felügyelete, hogy jóvá gondoz, felügyel és gondoskodik arról, hogy mögé rakja azt a fajta befektetővédelmet és azt a fajta eszközvédelmet, ami ahhoz kell, hogy ezeket tényleg lehessen tisztességesen tőzsdéken kezelni. Nagyjából szerintem ennyi az, amit érdemes az elején tudni.
És ugye ez nem csak a kriptok világára igaz, hanem nagyon sok fajta dolgot kereskednek tőzsdéken, és az is fontos, hogy ezek alapok, tehát itt szemben azzal, hogy mondjuk mit tudom én, az ember egyes részvényeket válogat maga ki, ehhez képest ugye ez az alapokban mondjuk több fajta részvény van, vagy bármi más, amit kereskednek, ezeket a kockázatokat diverzifikálva egy alapba helyezik. Szóval, hogy a tét az az volt, hogy akkor a kriptovilág is létrehozhat-e ilyen alapokat, illetve hát ugye majd mindjárt beszélni fogunk, hogy már voltak korábban, de hogy az igazi tét az az volt, hogy spot alapokat, azaz, hogy nem a jövőbe tekintő, hanem az azonnali kereskedésre, azonnali időponti kereskedésre irányuló alapokat létre lehetett hozni. De amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor azt javasoltad, hogy mindenképpen beszéljünk a legelején a grayscale-ről, mert hogy ennek az egész folyamatnak a megértéséhez meg kell ismernünk egy Grayscale nevű céget. Úgyhogy akkor, ha ez volt a javaslatod, akkor tegyünk így. Ki az a Grayscale, és miért fontos a történet szempontjából?
Igen, ez ennek a cégnek a története elég erősen összekapcsolódik a Bitcoinnak és később a kriptónak az ilyen intézményi hátteréhez. Ők ugye 13-ban hoztak létre egy nyílt végű, de zárt alapot, ami ugye annyit jelent, hogy ez nem tőzsdén kereskedett alapként funkcionált, ez ugye magyar nyelvben ez a bizalmi vagyonkezelő trustként funkcionál, ami ennek megfelelően jellemzően intézményi szereplőknek és mindenféle akreditált investoroknak a pénzeit allokálta, dedikáltan az elején csak bitcoinba, később különböző elszeparált trustokon keresztül más kriptopénzekbe is. Ők egyfajta, ugye ezek a bizalmi vagyonkezelők, ezek különböző definíciók alapján mennek, de ezeknek nincs semmi közük a felügyelethez, ezek tőzsdén kívül kereskedett, úgynevezett OTC piacokon kereskedett történetek.
Tehát OTC, nem rendelkezik. Az bocsánat, megint egy rövidítés, over the counter, tehát ez csak, igen, annyit jelent, hogy nem a tőzsdén kereskedik, hanem a tőzsdén kívül.
Oké, igyekezni fogok ezeket majd így.
Igyekezni fogok majd mindig belépni, hogyha használsz ilyet, nyugodtan. És nem mondjuk ki. De semmi baj, menjünk tovább a történettel. Nem tőzsdén kereskedett alap.
Igen, és erről azt kell tudni, hogy az elmúlt kicsit több mint 10 évben ez az alap, ez nagyon ügyesen meglovagolta a különböző hullámokat, és nagyon ügyesen húzta be a jellemzően amerikai befektetőket, intézmény befektetőket, és összeharácsoltak igazából 640 ezer bitcoint. Ezt ugye, hogy kontextusba helyezzük, összesen létezik kb. 20 millió bitcoin, tehát azt lehet látni, hogy ez egy nagyon jelentős koncentráció gyűlt össze, aminek a fő oka ugye az volt, amit te is elmondtál, hogy bizony ahhoz, hogy ilyen tőzsde közeli, vagy legalábbis ilyen felügyelet által maximum ferde szemmel figyelt módon lehessen vásárolni kriptopénzeket, különösen bitcoint, most erről beszélünk, ahhoz azért kell valamilyen kulturált keretek között működő fund. És ugye ezt alapította meg igazából a Grayscale 13-ban, és működtetem a mai napig, és hát nem túl sikeresen működtette, ez egy rendkívül volatilis, még a bitcoinnál is lényegesen volatilisebb trustként funkcionált. Ugye a különböző mániás időszakokban óriási prémiumokkal lehetett eladni, vásárolni, amikor meg éppen a lufik éppen kifelé fújták magukba a levegőt, akkor pedig bődületes nagy diszkontokkal. Ez azt is jelenti, és ugye ez egy fontos ilyen szempontból az ETF története szempontjából, hogy pont éppen amikor tavaly előtt volt ez az óriási nagy piaci összeomlás, nagy szereplők sorra omlottak össze, FTX-től kezdve egyéb ilyen szereplőkig, akkor bizony ebben az alapban egy extrém magas 50% fölötti discount volt. Nem túl sokáig, de ekkora volt.
Egy kicsit lelassítanálok, tehát hogy mindenki értse, tehát hogy bitcoint vagy tudsz venni direktben, tehát hogy saját magad direktben veszel bitcoint, de az ugye feltételez némi számítógépes tudást, sőt, én azt mondanám, hogy az átlag felhasználóhoz képest egy kifejezetten magas szintű tudást, vagy tudsz venni kriptotőzsdéken, tehát amiket te említettél, mint az FTX, meg ezek kriptotőzsdék, ahol tudsz vásárolni, és akkor ott ugye ott tartod, tehát ezek nem csak tőzsdék, hanem mondjuk a hétköznapi világban a bankoknak is a megfelelői, hiszen azoknak a úgynevezett pénztárcáiban tartod ott a pénzedet, és akkor ez egy harmadik lehetőség volt ehhez képest, tehát hogyha ilyen alapokat vásárolsz, akkor nem direktben vásárolsz bitcoint, és nem is egy kriptotőzsdén keresztül, hanem ez egy harmadik lehetőség volt ehhez képest, ha jól értem.
Jó, teljesen, tehát alapvetően két fő motiváció lehet arra, hogy valaki ilyen korai trustokba fektesse be a pénzt a helyet, hogy bitcoint vásárol. Az egyik az, amit teljesen jól elmondtál, hogy gyakorlatilag egyfajta technikai fölkészültség kell ahhoz, hogy ezt valaki megvegye, tárolja, és megfelelően fönt is tartsa. Ugye ez hozzatartozik az a tény, hogy hogy miért is népszerű mondjuk például akár egy arany ETF, akár egy olaj ETF, vagy bármi egyéb, ugyanezért, tehát nem szeretnék a hátsó kertemben olajat tárolni azzal, hogy én megvásárolom azt spot piacon, ahogy az aranyrögöket sem szeretném elásni a kertbe, mennyivel kényelmesebb, hogyha ezt rábízom egy custodira, egy olyan szereplőre, aki ezt nekem tartja, ETF-ként mögöttes értéket felhalmozza, és amikor azt én kérem, akkor azt ki tudom onnan váltani. Gyakorlatilag ugyanez a motiváció, és akkor a másik fontos motiváció az intézmény szereplőknek az, hogy jellemzően egy intézménynek van egy definíciója, hogy ő mibe fektethet be. És hát nem túl valószínű, hogy túl sok nyugdíj alap, vagy akármilyen egyéb alapkezelő lett volna, vagy akár ilyen vagyonkezelő az USA-ba, akinek lett volna engedélyezve az, hogy ő spot bitcoint vásároljon.
Tehát, hogyha intézményről beszélünk, ha itt az intézményeket emlegetjük ebben a kontextusban, akkor itt igazából nagy befektetési alapokról beszélünk, tehát ugye vagy olyanokat, amiket mondtál, hogy nyugdíj alapok, vagy ezek a magántőke, nagy magántőke alapok, amelyek hát a hagyományos pénzügyi világnak az alapjai, akik számára a direktben bitcoin vásárlása az túl kockázatos, és nem nagyon szokták szeretni, és akkor ehhez képest egy valamennyire vonzóbb alternatíva volt számukra, hogy akkor ezeket az ETF-eket vásárolják.
Hát igazából lehetőség volt egyáltalán, hogy ezeket vásárolják, ugye pont a saját definíciók és egyéb kihívásaik alapján, és ez erre nagyon jól ráépített a Grayscale nevű cég, és nagyon jól fölpumpálta ilyen szempontból a saját méretét, olyan szinten, hogy kicsit túl is pumpálta magát, itt ugye egyrészt az allokált mennyiség is jelentős volt, másrészt mivel, hogy ez nyílt végű befektetési alapként funkcionált, itt ugye nem létezett az a folyamat, hogy ez a kiváltás, a redemption, nem tudom pontosan, milyennek a magyar kifejezése, amikor egy ETF-ből, vagy valamilyen alapból visszakérem a pénzemet, tehát nem volt lehetőség, tehát vagy benne ültél lényegében mai napig, vagy pedig OTC-n adtad el a korábban említett prémiumon, vagy éppen discounton, és akkor vagy nyertél, vagy vesztettél rajta, de hát nyilvánvalóan egy OTC, egy tőzsdén kívüli piacnak a likviditásessége az elenyésző, tehát hogy itt alapvetően itt arról beszélünk, hogy nagyon nagy intézmények akár 5-10 évig be voltak ragadva ebbe az alapba, és nem annyira örültek ennek.
Hagyj kegyek fel egy kérdést, mert ezen a ponton lehet, hogy felmerül a hallgatókban is, hogy azt már akkor értjük, hogy egy hétköznapi felhasználónak, egy kisembernek miért könnyebb egy tőzsdei alapot vásárolnia, mint direktben bitcoin. De miért kevésbé kockázatos egy nagy pénzügyi intézménynek egy ilyen alap, mint hogyha direktben vásárolna bitcoin? Igen, tehát hogy ez a kérdés alapvetően.
Szerintem itt kb. Ugyanaz a válasz, mint amit korábban mondtam, hogy egyrészt lehetséges, hogy per definition az ő intézményének nincs joga vásárolni. Tehát, hogy mondjuk például Magyarországon mondjuk az MNB, ez kiadott egy olyan állásfoglalást x évvel ezelőtt, ami fölhívja a kockátokra a figyelmet, és ilyen szempontból ez nem feltétlenül. Tehát ilyen típusú kockátokkal rendelkező eszközöket egy intézmény nem vásárolhat meg.
Ellenben, ez egy jogi szabályozás, vagy egy felügyeleti igen. szabályozás, de nyers közgazdasági értelemben kevésbé kockázatos egy ilyen alap, mint az a bitcoin, amire épül ez az alap?
Hát, hogyha spot bitcoin ETF-ről beszélünk, akkor nem. Tehát nyilvánvalóan ugyanaz az a típusú árjegyzés van. Ugye ez fontos, hogy azt te is mondtad, hogy az ETF-ek azok jellemzően ilyen kosárelven működnek, tehát lehet benne valamilyen szintű mozgástere az alapkezelőnek, megteheti azt, hogy mondjuk például a frissen beáramló tőkét azt mondjuk napon túl kezdeményezze az átváltását, vagy különböző piaci mozgásokban ilyen módon beleavatkozik, de ezek nagyon minimális mozgásterek ilyen szempontból, és amennyiben egy például a most bevezetett bitcoin ETF-ekről beszélünk, ebben nincs is arra lehetőség, hogy az alapkezelő azt mondja, hogy ő most mondjuk x hónapig dollárban tartja az alapnak az 50%-át, ezek spot bitcoin ETF-ek, ezeknek a kockázata az technikailag olyan, mint magának a bitcoinnak az árfolyam kockázata, azon kívül viszont nagyon sok más kockázata sokkal mérsékeltebb, lásd, amiket te is mondtál, hogy nem egy tőzsdén, vagy nem a saját zsebemben tárolom az eszközt, hanem egy bizalmi szereplőnél, nem kell fölkészülnem ennek a potenciális kockázataira, hogyha nekem kell tárolnom. Tehát ilyen szempontokból igen, árfolyam szempontjából nem rá.
Tehát akkor tulajdonképpen annyival lesz kevésbé kockázatos, hogy azok a típusú problémák kikerülhetők vele, amik itt az elmúlt években a kriptovilágát jellemezték, hogy például, mit tudom én, hackerek ellopnak bitcoinokat, vagy csődbe megy a bitcoin tőzsde, vagy maga a bitcoin tőzsde lopja el a pénzedet, mint mondjuk az FTX esetében volt, vagy hogy a bitcoin tőzsde manipulálja az árfolyamot, ugye a Binance esetében fordult elő, tehát hogy akkor ezek az ökoszisztémának az ökoszisztémának a csalásai kikerülhetők azáltal, hogy az alap az szabályozott, tehát hogy az a hagyományos világban a pénzügyi felügyelet által szabályozott riportálással és átláthatósággal dolgozik, és akkor ez csökkenti tulajdonképpen a kockázatát az alapnak, ha jól értem.
Igen, ez fontos, hogy ez csökkenti, de nem szünteti meg, tehát nyilvánvalóan ez sem egy 100%-os biztonság, de egy sokkal nagyobb biztonság, mint amit saját erővel egy befektetési alap bír garantál.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Akkor viszont itt egy kicsit ugye ide behoznám Satoshi Nakamotót, aki ugye a Bitcoin alapító atyaúristene, csak soha senki nem találkozott vele, aki ugye az egészet azért hozta létre, tehát nyilván szimbolikusan hozom őt be ide, és azt akarom megidézni, hogy hát az egész kriptomozgalomnak az alapító libertariánus elve, az tulajdonképpen az volt, hogy szabadulni kellene valahogy az államintézményrendszerétől, tehát hogy egy olyan pénzrendszert kéne létrehozni, aminek nincs köze az államhoz, és egy ilyen teljesen piaci alapon az emberek szabad akaratából működik. Itt meg ugye azért azt látjuk, hogy ezeket az alapokat mégiscsak a hétköznapi pénzügyi felügyelet szabályozza, tehát hogy itt azzal csökkentjük a kockázatát, hogy nem hagyjuk a piacot önszabályozni, mert az láthatólag az elmúlt években nem nagyon működött, hogy a piac önszabályozó, mert lépten-nyomon becsapták az embereket, hanem akkor visszatérünk egy kicsit az államnak az esernyője alá, és akkor azt várjuk, hogy akkor a pénzügyi felügyeletek szabályozzák ezeket az alapokat. Nem jól látom?
Jól látod, ugye tegyük hozzá azért azt, hogy van, akinek erre van szüksége, van, aki pedig úgy dönt saját hatáskörében, akár piaci szereplők, hogy ők nem igénylik ezt a fajta gondoskodást. Tehát, hogyha most az elmúlt pár évet nézzük, akkor akár a Tesla jelentős mennyiségű saját bitcoin készletet halmazott fel magában a cégben, szintén más Elon Musk érdekeltségek, ott van a Michael Saylornak a saját érdekeltségei, amik több mint 100 000 bitcoint halmoztak fel saját keretek között. Tehát, hogy nyilvánvalóan itt a lehetőség megvan, és sok szempontból az egészségesebb ez a fajta működés, de igen, tehát az egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ez nem lesz megkerülhető.
De akkor Satoshi mégiscsak csettintene, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mint amire ő gondol.
Hát nem csak, hogy őt csettintene, de ennél sokkal mókásabb az, hogy a Bitcoin ETF-eket végső soron jóváhagyó SEC-nek az elnöke, Gary Gensler is ugyanezt mondta, amikor végső soron jóváhagyták ide januárban ugye a Bitcoin ETF-eket, hogy ez biztos nem az, amit Satoshi akart volna.
Az SEC, az a Securities and Exchange Commission, ami ugye az a pénzügyi felügyelet az Egyesült Államokban, aminek a jogosítványa ezt szabályozni, és akiről majd mindjárt beszélgetni fogunk, hogy hosszú időn keresztül blokkolta ennek az elfogadását, és akkor javaslom, hogy nem tudom, akarsz-e még a Grayscale-ről mondani valamit?
Még egy rövid mondatot még azért a végére, hogy gyakorlatilag ez a cég ez elérte azt, hogy közel 10 éven, sőt, mint több mint 10 éven keresztül bezárta az ügyfelei pénzét, hogy konkrétan ilyen felszámolás közeli állapotba került, tehát hogy nagyon közel volt az, hogy ha nem jön össze neki az ETF, akkor bizony neki föl kell számolnia az ő trustját, és vissza kell...
Azért, mert
az ügyfelek nem voltak elégedettek azzal a működési modellel, ahogy ez működik, azon keresztül, hogy ez a cég az évente lenyeli a bitcoin készletnek a 2%-át eszközkezelés címszóval, és ő gyakorlatilag 16 óta hitegette az ügyfeleit, hogy ebből aztán lesz egy ETF, amin keresztül ki lehet majd szedni a profitot és mindenféle egyéb dolgokat az alapból, de ez nem jött. Ez olyan szinten sikertelennek tűnt igazából tavaly nyár, és ugye itt összeköthetjük az SEC-t és a Grayscale-t, hogy Grayscale beperelte konkrétan a tőzsdefelügyeletet, az USA tőzsdefelügyeletét, azon keresztül, hogy hát milyen dolog az, hogy vannak már futures bitcoin ETF-ek az USA-ban, de a spotot azt olyan kifogásokkal utasítja vissza sorra, amik igazából igazak lennének a futures ETF-re is. És akkor ezt a bíróság megvizsgálta, és minő meglepetés, a Grayscale-nek adott igazat, visszautasította az SEC-nek az indoklását, és kötelezte az SEC-t, hogy a következő felülvizsgálaton ezt mérlegelje, hogy olyan indokokkal lehet csak elutasítani a keresetet, amik különbözőek egy spot és egy futures ETF-en.
Na, itt is egy kicsit le kell lassítsuk, mert el közötti különbséget sem biztos, hogy mindenki érti, tehát hogy a spot az azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban mennyi az árfolyam, egy futures pedig azt jelenti, hogy valamikor a jövőben mennyi lesz, tehát hogy olyan alapok már voltak, amelyekben a jövőre vonatkozó kereskedést engedélyezte az SEC, csak azt nem engedélyezte, hogy az azonnali árfolyamot kereskedjék. Miért volt ez a különbség. Tehát azt miért engedélyezte, hogy futures lehessen kereskedni, és a spotot miért nem? Hiszen én első halásra azt gondolnám, hogy ez a két dolog ez összefügg, és tipikusan bármely más eszköz esetében az úgy szokott lenni, hogy mivel a futures az ráépül a jelenlegi árfolyamra, ezért elég nehezen el is elválaszthatod tőle, hiszen hogyha nem tudok jelenben kereskedni árat, akkor sokkal nehezebb kitapogatni a jövőbeli árat is. Tehát, hogy miért vált ez így el, és miért engedélyezt az egyiket, és a másikat nem?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, hogyha SEC alkalmazott lennék, akkor biztos lenne rá jó válaszom. Egyébként a jellegi felállásban inkább csak a józan paraszt észre tudok alapozni, mert nincs nagyon komoly különbség a kettő között. Ugye a futures-ek ugye magyarul általában ugye határidős piacokként hivatkozunk rá, ezek gyakorlatilag valóban egy kicsit le tudnak válni a spot piacról, hiszen valóban egy jövőbeli árat próbálnak megcélozni, és rá lehet fogni, hogy a spot piacnak a manipulációja, ha van benne manipuláció, és ugye az SEC-re hivatkozott, az kevésbé érvényesül, vagyis hosszabb távon jobban kiegyensúlyozódik benne a piaci manipuláció. Ugye ezt már mondtad az előbb, hogy már meg lett ilyesmivel vádolva néhány tőzs, de hogy aktívan manipulálja a spot piacot. Tehát ez volt igazából az a kifogás, amire hivatkozott az SEC, hogy ezért engedélyezte 17 végén 18-ban a futures ETF-eket, bitcoinosokat, és most meg ezért nem akarta ideig engedélyezni a spot ETF-eket, mert ez egy roppantúl nagyon manipulált piac. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy egyébként mi mindent tettek azért, hogy ez szerintük ne legyen ennyire manipulált, ha gondolod, mert erre is kitérhetünk, hogy milyen vérengzések voltak a piaci szereplők kapcsán. De egyébként visszatérve akkor az SEC-re, valóban ugye 13-ban pont a Grayscale alap indulásával párhuzamosan a Facebook fiaskóból ismerős, csak lehetnek a Winklevoss testvérek. Ugye ők találták ki legelőször, hogy ők szeretnének egy Bitcoin Spot ETF-et 13-ba, amit hát nyilván annak rendje és módja szerint az SEC eltörölt még a gondolatnak a kísérletét is, és azóta egyébként ez folyamatosan épült föl. Tehát, hogy közel azt hiszem, hogy 30 Bitcoin Spot ETF kezdeményezés indult azóta, amiket folyamatosan kaszáltak el az SEC részéről, és egyre-egyre komolyabb szereplők döntöttek úgy, hogy szerintük eljött az idő, hogy ilyen termék legyen, és ugye ennek a vége az lett, hogy a tavalyi évben beszállt ebbe a próbálkozásba, beszálltak a világ legnagyobb alapkezelői. Tehát ugye a BlackRock az ASR-en keresztül, akkor a Fidelity, akkor a Templeton, Franklin Templeton, ezek tehát olyan szereplők, akik, tehát hogyha például Magyarországon valaki bármilyen alapkezelő az elmegy, és szeretné oda berakni a pénzét valamilyen hangzatos alapba, akkor nagy valószínűség ezek az alapok vannak mögötte. Ezt különböző címkékkel lehet az alapkezelőknél jegyezni.
Tehát ezek nem a kriptovilág, hanem ez a hagyományos pénzügyi világnak a globálisan legnagyobb pénzügyi alapjai.
Igen, ezek ilyen multitrillió dolláros alapkezelők, csak a BlackRocknak egyedül az általa kezelt vagyon, az fele annyi, mint az USA-nak a GDP-je. Tehát ez egy óriási
alapkezelő. Már régóta tervezem amúgy, hogy ezekről a nagy alapkezelőkről, Vanguard, Fidelity, BlackRock, erről egy külön adást akarok csinálni, mert ezek ahhoz képest, hogy gyakorlatilag az amerikai gazdaság nagy részét birtokolják, ehhez képest Magyarországon szinte semennyi szó nem esik róluk, úgyhogy nagyon jó, hogy itt is előkerültek, hogy ebbe a kriptovilágba is be akarnak szállni ezek a nagy alapkezelők.
Hát be is szálltak, de ezzel megint előre rohannék, hogy is szálltak be. Nem tudom, még ennek kapcsán van-e benned maradt kérdés.
Jó, ez tehát akkor azt mondod, hogy egy jó 10 éven keresztül folyamatosan elkaszálja az SEC, a tőzsdefelügyelet ezeket a próbálkozásokat. Miért csak most jutott eszébe valakinek, hogy akkor a futures-re való hivatkozással egy bíróságon próbálja megérvényesíteni azt, hogy akkor ha a futures-t engedélyeztétek, akkor nincs lényegi különbség a futures és a spot között. Mert ha jól értem, ezt csinálta a Grayscale. Miért tellett ennyi idő? Miért jutott ez valakinek hamarabb eszébe, hogy akkor erre való hivatkozással lehetne a tőzsdefelügyeletet betámadni?
Ugye ezek az indokok, amiket most, ami miatt eddig vissza lett tartva a Bitcoin Spot ETF, ezek, ezek igazából ilyen 17-18-tól jelentek már meg. Addig az időpontig ugye az volt az SEC-nek az álláspontja, hogy ez egy nagyon éretlen piac, tehát hogy ez nem érett meg arra, hogy tőzsdén kereskedhető alapokba lehessen belerakni, és 18-tól pedig gyakorlatilag egy nagyon szovasztikus időszak volt a kriptóban, javarészt a földön voltunk kívül, amikor a plafonon, és ez folyamatosan módosította ilyen szempontból a szereplőknek a hozzáállását. Ugye itt volt azért egy olyan para is, hogy most az egész világ egy tartós recesszióba fog beletorkolni, jött egy Covid, ami szintén elég erősen helyre rakta itt a vágyakat a különböző szereplők részéről, tehát ez egész sokáig ilyen szempontból így ilyen ez elfér. A másik fontos indok, és ezt többen ki is mondták, hogy nagyon abban a tévhitben voltak sokáig az alapkezelők, akik be akarták jegyezni, hogy ez valóban egy progressz. Tehát itt nem arról van szó, hogy az SEC az nem akarja, hanem az SEC az majd akarja egyszer, hogy olyan lesz, mint amit szeretnénk.
Progressz alatt azt érted, hogy ez egy ilyen lassú folyamat, aminek a kialakulására várni kell.
Igen, föl kell építeni azokat a kereteket, hogy ez a felügyelet számára is elfogadható legyen, csak ezt realizálták igazából tavaly előtt, hogy ez sajnos nem igazán progressz, ez egy totális katasztrófa ilyen szempontból, ebből soha nem lesz semmi. És ugye nagyon fontos az, hogy a legtöbb alapkezelő úgy volt azzal, hogy hát ha ez még 10 év, akkor 10 év, de a Grayscale-nek nem volt ennyi ideje. A Grayscale-nek igazából egy éven belül ő földbe állt volna. Ez fontos megjegyezni, hogy az anyacége folyamatosan végezte ki a koronaékszereket, adta el a különböző alcégeit, amit nem, az csődbe ment. Tehát itt egy nagyon fontos pénzügyi konglomerátumról beszélünk, akinek a Grayscale csak egyik
Ezt írtad is, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy a Grayscale Genesis DCG történetet azt hozzuk bele. Kik ezek, mik ezek, miért fontos ez?
DCG, ugye ez a Digital Currency Group nevű dolog, az egyik fő kriptopiaci főgonosz alapította, akit a szakma és az által is említett ilyen nagyon Satoshihoz húzódó, hozzáállású emberek ilyen szempontból nem egy megfelelően pozitív figuraként értékelnek. Ők nagyon sokszor próbálkoztak a saját érdekkörükkel egyfajta ilyen hatalomátvételre a bitcoin kontrollja fölött. Ez egy nagyon érdekes az, hogy a bitcoin az mitől decentralizált, és miért annyira jó, mint ahogyan sokan hiszik, hogy jó, de ebben most nem akarok belemenni.
Ki a fő gonosz? Ezt nem teljesen értettem.
Barry Silbert nevű úriember, aki az alapítója ennek a DCG konglomerátumnak. Ő többször követett el olyan dolgokat, amiket nem kifejezetten értékelt pozitívumként a közösség, és gyakorlatilag ő létrehozott egy óriási nagy likviditás management csoportot, amin belül volt ugye ez a Genesis nevű már említett szereplő, aki igazából intézmény szereplőknek a kölcsönzésével foglalkozott. Ez fontos, hogy itt csak kriptóról beszélünk, ez talán nem egyértelmű, de az egész DCG-nek az összes lány az csak kriptóval foglalkozik. Volt neki kriptó, hír, outletjük, nem tudom mi ez magyarul pontosan, mindenféle olyan témákat lefettek, amiben nagyon komoly pénz volt az elmúlt x évben a kriptó kapcsán, és lehetett ebből a növekedésből nagyon sokat nyerni, és ennek egy fontos koronaékszer darabja volt, ugye ez vagy van mai napig ez a Grayscale. És hogy sikerült egy olyan szintű szituációt összehozni, hogy miközben a Grayscale-t azt aktívan támadták a saját befektetői, aközben az anyacég nek több alcége csődbe ment, és majd, hogy nem csődbe rántotta a kölcsönei miatt az anyacéget is, ami szintén egy nagyon komoly fenyegető tényező volt arra, hogyha az anyacég csődbe megy, akkor mi lesz a Grayscale-lel, hiszen óriási kitettség volt keresztbe egymásba ezeknek a cégeknek. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly...
Azt akarod mondani, hogy nekik nem maradt idejük, nekük muszáj volt minél hamarabb átpasszírozni a rendszeren azt, hogy akkor ezek az ETF-ek, ezek működjenek.
És akkor emiatt volt az, hogy ők bepróbálkoztak a perrel, csodálva határos módon egyébként a bíróság az végtelen megértő volt velük szembe, és effektív gyakorlatilag. Ezt ki lehet mondani, hogy ezzel a perrel lett kikényszerítve az, hogy ebből...
2023 őszéről beszélünk.
Igen.
És akkor ugye, akkor menjünk tovább időben, tehát hogy akkor ugye ezzel a perrel tulajdonképpen már sejthető, hogy a pénzügyi felügyelet el fogja fogadni ezeket az ETF-eket, de nem biztos.
Így van, egyértelműen.
Tessék?
Ez egyértelműen így van, tehát itt azért fontos, hogy a Ugye ez egy kicsit ilyen technikailag belemegyünk a folyamatba, egy ETF felfogadása az úgy néz ki, hogy ha jól emlékszem, akkor 4x90 napja van a felügyeletnek, hogy érdemben értékelje a beadványokat, és biztos, hogy a mostani körben, az első kettőben valószínűleg aktívan még azzal foglalkoztak, hogy hogy lehetne még akár ezzel a bírósági elrendeléssel együtt is azt mondani, hogy ez még nem időszerű. És a legutolsó harmadban döntöttek úgy, hogy akkor érdemben ott már lehetett tudni azt, hogy hívják be a szereplőket folyamatosan interjúra, mindenféle ilyen S1-form és mindenféle egyéb ilyen részelemek készültek el, amik látszódtak, hogy ezek valóban, tehát valóban érdemben történt előrelépés, és a szereplőkkel nagyon aktív tárgyalás volt, már a Reuters-től kezdve a Bloomberg mindenki hozta, hogy 90% plusz esélye van annak, hogy el lesz fogadva. Itt most a tavaly késő őszi, koratéli időszakról beszélgetünk, akkor már eléggé mindenki ezt a zsebébe érezte esetleges sikerességet, és ugye ez be is árazódott a bitcoinba.
Ezt akartam kérdezni legközelebb, hogy ugye volt egy nagyon mély repülése a bitcoinnak, és utána ez elkezdett egy kicsit visszajönni ebből, akkor ezt ki lehet mondani, hogy elég jelentős részben az hajtotta ezt az újra felemelkedését a bitcoin árfolyamának, hogy egyre valószínűbbé gondolták a befektetők, a spekulánsok, hogy ebből lesz valami.
Igen, ezt semmilyen más fundamentális indokot nem tudok mondani, ami ezt indokolta volna. Tehát, hogyha ez bármilyen ilyen pattern, vagy bármilyen időrendire nézzük a chartot, akkor nem volt igazából nagyon, nagyon indokolta az, hogy akkora brutális kivérzés után, ami történt 2022 év végén, azután tavaly évben ilyen csodálatosan helyreálljon az árfolyam, és úgy lovagoljunk bele az idei évbe, ahogyan belelovagolt az árfolyam.
És akkor ugye ugyanakkor viszont, amikor volt a tényleges bejelentés, és ez 2024. január, akkor viszont volt ott egy ilyen buta bénázás az X-en. Nem tudom, meddig fogjuk még mindig, amikor az X-et emlegetjük, akkor még mindig hozzátenni, hogy ez az egykori Twitter, de úgy tűnik, hogy annyira rossz név ez az X, hogy ezt még éveken keresztül el fogjuk mondani, hogy az egykor Twitternek nevezett X-en, mert hogy kijött valami egy nappal korábban valami félhír, amit aztán a Genslerék cáfoltak, és én akkor hallgattam egy csomó beszélgetést, amikor megint csak előkerült, hogy lehet, hogy akkor mégse fogják elfogadni ezeket, tehát hogy nekem még egy nappal előtte is úgy tűnt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezek pozitívan fognak dönteni. Sejteni lehetett, hogy maga Gensler például ugye a testület vezetője eléggé ellene van ennek a sztorinak.
Bár tegyük hozzá egyébként, hogy az ötfős commissioner team, aki végül is döntött a szavazásról, az ugye 3-2 arányban fogadta végül is, és a háromban benne volt a Gensler is. Tehát, hogy igen, ez teljesen igaz, tehát, hogy őnek ilyen nagyon fura értékrendje van, azonban a legvégén ő volt az, aki a mérlegnyelve lett ilyen szempontból. És igen, amit mondasz, az egy nagyon mókás dolog, ugye hallgattuk több mint 10 éven keresztül az SEC-től, hogy ez egy roppantú manipulált piac, és nagyon, nagyon ilyen érzelmi driven alapon működik az egész történet. Majd ezek után az ETF felfogadás előtt gondoskodott arról az SEC, hogy a végére még egy jó nagy volatilitás belerakjon. Ugye annyi történt, hogy egy nappal a két héttel ezelőtt szerda előtt, tehát kedden, kijött egy tweet valóban az X-en, amit az SEC adott ki, Gensler megformálva ilyen szempontból, hogy el vannak fogadva az ETF-ek, majd azután a pár percen belül eltűnt az X-ről, és kijött az, hogy hát valamilyen féle account compromise történt az X-en, és hát szó sincs erről, nincs ez elfogadva semmilyen szinten. Az fontos megjegyezni, hogy azon a héten már mindenki tudta, hogy azon a héten szerdán lesz döntés. Mi azt nyilván nem feltétlenül tudhattuk biztosra, de hogy az, hogy szerdán lesz, azért ez a keddi dolog, ez nagyon megcsavarta a piacot. Ott olyan szintű volatilitás volt, amit a kriptóban nagyon-nagyon régen nem láttunk, legalábbis a bitcoinban nem láttunk nagyon-nagyon régen, tehát végülis a végére sikerült az SEC-nek még az elfogadás előtt egy jó nagy manipulációt csinálni a piacon.
Tehát az, hogy egy nappal az elfogadás előtt ezzel a twitteres kavarással óriási volatilitás volt, ez megint azt mutatja nekem, hogy akkor mégsem lehettek annyira biztosak abban, hogy akkor itt tényleg elfogadás lesz. Akkor volt egy csomó mindenki, akinek felmerült, hogy akkor lehet, hogy mégse fogják elfogadni.
Igen, de gondolj bele, hogy itt alapvetően az, hogy 17 ezerről fölment az árfolyam 46, 47, 48 ezerre, ezt megállapíthatjuk, hogy ez egyértelműen az ETF pozitív kifutásának volt köszönhető. Tehát valószínűleg nagyon sokan nagyon-nagyon komoly tőkátétel ezt megjátszották az év folyamán, és akkor, amikor ez bármilyen szempontból jobbra-balra lefel ingadozott ez a döntésnek a kimenetele, akkor azért néhányatnak biztosan megremegett a keze, és úgy döntöttek, hogy jó, most már eleget kerestünk, ezt már nem toljuk tovább. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egyfajta ilyen piaci speciális.
Jó, és akkor ugye megvan a döntés, és az, hogy aztán hogyan alakul az árfolyam, arról külön akarok beszélni, mert ugye majd ki fog derülni, hogy nem kilő az árfolyam, hanem bezuhan az árfolyam, de ez legyen a vége, mert először beszéljük meg azt, hogy mekkora lépés ez a kriptovilágnak, mert az, hogy itt most hogyan kellene reagálni az árfolyamnak, és hogyan nem, ez szerintem nagyon függ attól, hogy hogyan ítéljük meg ennek a döntésnek a fontosságát, és hát én, amit ebből próbálok megérteni számomra, ez úgy tűnik, hogy ez egy óriási nagy lépés. Tehát, hogy nekem ez a holdra szállásnak egy analógiája, amikor ugye azt mondja a holdra szálló asztronauta, hogy egy kis lépés az embernek, de nagy ugrás az emberiségnek. Tehát szerintem, ha valaki egy kriptorajongó, akkor itt ez egy iszonyatosan pozitív hír, egy léptékugrás tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon meg fogja változtatni a kriptó elfogadottságát, kereskedés mértékét, volumenét, azt, hogy milyen típusú emberek fognak beszállni ebbe a sztoriba. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez nem egy kis döntés, ez nem egy közepes döntés, hanem ez egy hatalmas jelentőségű döntés, és hát az első pár napnak a döntés utáni azonnali kereskedési volumennek az összege is azt sejteti számomra, hogy ez így van. Tehát így nagyon-nagyon sokan hirtelen elkezdtek kereskedni. Nagyon ritkán van ilyen szinte, talán sosem, hogy egy új piacot létrehoznak, és hirtelen ilyen mennyiségű volumen tódul be ide, amire persze te azt írtad, amikor felkészültünk erre az adásra, hogy nem eszik ilyen forrón a kását, de mögött azért bonyolult történetek vannak, nevezetesen pont az előbb említett Grayscale és hasonló sztorik, de hogy akkor szálazzuk ezt szét, hogy mekkora ugrás ez, miért szálltak be ilyen gyorsan, ilyen sokan, mennyire a Grayscale története ez, mennyire a nagy intézményi befektetők története, és mit vársz, hogy akkor ez tényleg kinyitja-e a kriptovilágát a szélesebb közönség felé?
Ugye ezt a kérdést nagyon sok szempontból lehet értékelni, most mondjuk értékeljük az adoptáció szempontjából. Ebben a szempontból óriási lépés. Tehát gyakorlatilag arról beszélgetünk, hogy eddig ez egy, a sufniból már éppen talán kiemelkedett technológia volt, de még azért rengeteg negatív dolog kapcsolat hozzá, amiket te is elmondtál. Innentől kezdve ez egy engedélyezett, ez egy tőzsdén kereskedett, tehát tényleg megkapja azokat a tulajdonságokat, amik ahhoz kell, hogy azt mondhassuk, hogy ez komoly. Ez önmagában egy nagyon érdekes dolog, hogy persze tud bárki most már Robinhoodok ezzel mindenféle eszközökön vásárolni Bitcoin ETF-et, ahol amúgy is tud vásárolni egyébként Bitcoin.
A Robinhood az egy kereskedés, egy kereskedési platform, egy elektromos kereskedési platform, amit így mobilokra le lehet tölteni.
Igen, ez, de hogy gyakorlatilag itt arról beszélgetünk, hogy mint Bitcoin spot ETF-ek, ezek be fognak épülni, ezeknek a nagy alapkezelőknek a különböző alapok alapjaiba is be fognak épülni, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag, hogyha még egy alapok alapja tart önmagában néhány milliárd dollárt, ami és az a mondás a definícióban, hogy még 1%-nyi Bitcoin ETF-et fognak belerakni ebbe az alapok alapjába, akkor hirtelen ez is egy óriási igény tud ilyen szempontból kelteni az eszköz iránt, akár úgy is, hogy akik veszik ezt az alapok alapját, nem is tudják, hogy Bitcoin van benne, tehát ez nagyon fontos az, hogy ez innentől kezdve az alapkezelők játékszerévé tud átalakulni, akik ahogyan mai napon döntenek az aranyárától kezdve, az olajárától kezdve mindenről, ugyanúgy ilyen szempontból a valóban az által említett kereskedési volumenek alapján itt nagyon-nagyon komoly szereplők léptek be a piacra, akik innentől kezdve mondhatni már árjegyzőként fognak funkcionálni, hiszen akkor a volument hoztak ide erre a történetre. És látni kell, hogy az egész Bitcoin, ez most ilyen 880-820 milliárd dollár körül van neki az összes kapitalizációja, és itt most gyakorlatilag az első bő egy hétben itt ilyen 10 milliárdos összegek álltak össze. Ugye az összes alap, és ugye ez az, ami nem sajnos nem ennyire feketén-fehér, az most jelenleg 27 milliárd, 28 milliárd dollárnyi bitcoin van ETF mögött. Ami egy óriási szám, azt látni kell, mondjuk az ezüst ETF-ek mögött ennek a harmada van. Az arany ETF, az egyik legnagyobb arany ETF, ugye az iShares-nek a gold ETF-je, amögött kb. Pont ugyanennyi van, talán kicsivel több dollár van, tehát ez egy megkérdőjezi azt az alapvető fundamentumot, hogy akkor ez az eszköz, ez valóban egy bóvli kategóriás története, hogyha ekkora mennyiségű pénzt raknak bele. És az, hogy ebből mennyi a fundamentális alap, mennyi a spekuláció, stb., pláne egy ilyen korai időszakban, amikor tényleg tizen sok év várakozás után szakadt rá ez a termék ilyen szempontból azokra az intézményekre, akik kimaradtak az elmúlt tizen évből a saját működésük miatt. Ebből még azért nem vonnék le hosszú távon trendvonalakat, de nagyon izgalmas az, hogy ilyen szempontból egy olyan réteg jelent meg ezen a piacon, aki eddig nem nagyon volt itt, vagy legalábbis sokkal limitáltabban tudott csak itt lenni, és jelenleg a franc tudja, hogy pontosan milyen módon fogják hosszabb távon befolyásolni, de most jelenleg...
De azért inkább azt valószínűsítjük, tehát hogy ez itt megnyitja a kripto iránt nem nagyon érdeklődő, vagy egyáltalán nem érdeklődő emberek számára ezt, akár indirekt módon, akár úgy is, hogy nem is tudnak róla, vagy tudnak róla, de hogy... És szóval, hogy abban egyetértünk talán, hogy ez nagyon nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy igen jelentős pénzek fognak bekerülni a kriptovilágba.
Azt gondolom, hogy igen, ebben maximálisan egyetértünk.
Uh-huh. És akkor ugye itt van még a döntés utáni azonnali ugrása a volumennek, ebben itt van benne még ez a Grayscale történet is.
Így van.
Ezt elmondod, hogy hogyan?
Szóval ugye ezt körbebeszéltük, hogy a Grayscale nem egy kifejezetten sikeres kifutású történet volt, ráadásul sikerült nekik olyan jól definiálni az ETF-jüket, talán nem véletlenül, hogy az éves kezelési költségük továbbra is 1,5%-on van, ugye 2-ről nagykegyesen lehúzták 1,5%-ra, míg ezzel szemben a többi alapkezelőnek a kezelési költség azért 0,2, 0,3, 0,5 közül van, ráadásul ilyen fél éves, egy éves waiverek vannak rajta. Tehát, hogy nagyon, tehát minden létező szempontból a Grayscale fundja az nem jó a befektetőknek, arról nem beszélve, hogy itt persze olyan kivérzett befektetőkről van szó, akik éveken keresztül remegtek, hogy valahol hozzájutnak a pénzükhöz. Úgyhogy pont ez is történik, ilyen napi szinten körülbelül egy olyan 10 ezer bitcoin áramlik ki az alapból, ugye 620 ezerrel nyitott tizedikén az ETF, ugye annyit konvertáltak, és most arra ilyen 550 ezer bitcoin van még benne, tehát óriási kiáramlás van belőle. Ez gőzerővel nyilván meg is jelenik a spot piacon, hiszen ezt el is kell adni ilyen szempontból. Szippantja fel a többi szereplő, tehát a BlackRock s a többi szippantja fel, de nem ekkora mennyiséget szippantanak fel. Ráadásul nyilván azt tudjuk, hogy egy tőzsdei terméknek az eladási iránya az nem szimmetrikus a vétel iránya, tehát teljesen mások a motivációk a különböző szereplőknek, úgyhogy sugalmaztad ezt, de igen, valóban az árfolyam az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem azt...
Mindjárt eljutunk az árfolyamig, de akkor ugye rögzítsük, hogy akkor három dolog van. Egyrészt eladják a Grayscale-t, uh-huh. és vesznek belőle az új spot ETF termékekből. Másrészt a nagy pénzügyi befektetők is megjelennek, és ők is vásárolnak. Harmadik pedig, hogy van egy igen jelentős várakozás azzal kapcsolatban, hogy ez megnyitja további szereplők számára. Tehát, hogy ez egy, akármelyiket nézem a három közül, ez egy vételi nyomásra a piacon.
Ugye ez fontos, a legelső, amit mondta, az arról szól, hogy eladják ezt és vesznek mást, azért ezt így, ez nem jelent meg a piacon számokban. Tehát sokkal valószínűbb az, hogy a Grayscale-ből úgy szállnak ki az ügyfelek, hogy nem szállnak be most azonnal a többi ETF-be, hanem gyakorlatilag dollárban kilépnek a dologba. Ugye ez az volumenekből is látszik, hogy nincs akkora mennyiségű inflow, tehát beáramlás, mint amekkora kiáramlás van a Grayscale-ből.
Akkor most ez lefelé nyomja a bitcoin árfolyamát?
Igen, és ezt is látjuk, így van.
Uh-huh. Tehát, hogy akkor a Grayscale-ből való kiszállás az nem jelenti azt, hogy azonnal átmennek máshova, hanem akkor az hirtelen egy lefelé tartó nyomás.
Igen, és azért ez valahol logikus, hogyha végig gondolod, közismert tény, hogy ez a fajta nyomás ez a piacon, az első perctől kezdve közismert tény volt, hogy ez meg fog jelenni, hiszen ki a franc akar egy ilyen rossz konstrukciójú ETF-ben maradni, Most az összes elemző, aki ezt aktívan elemzi, az mind elmondta, hogy 1-2 hónapig ez a fajta túlzott kiáramlás ez a piacon itt lesz, tehát vannak most már mindenféle célárak, amiket nyilván most itt nem fogok mondani, de nagyon sok szereplő lelkesen várja ezeket a célárakat, ahol újra izgalmas az a bitcoin, és újra vissza lehet szállni, aminek az előfeltétele az, hogy megszűnjön a grayscale-nek ez a fajta kiáramlása. De ezt mondom, most ilyen 1-2 hónapra prognosztizálják, hogy annyi dolog ki fog belőle áramolni az, amit ki kell áramolnia.
Na, akkor beszéljünk az árfolyamról. Mert hogy ugye azt gondolná az ember, hogy ha van egy nagy bejelentés, ami pozitív, akkor ugye az árfolyamnak fölfelé kellene mozdulnia. Erre persze lehet egy csomó mindent mondani, tehát ugye ezekkel az árfolyamokkal kapcsolatban mindig az az izgalmas, hogyha az ember ilyen piaci fundamentalistákkal vitázik, hogyha egy nagy pozitív bejelentés után fölfelé mozdul az árfolyam, akkor azt mondják, hogy szuperül működik a piac, tükrözi a pozitív várakozásokat, fölfelé mozdult az árfolyam. Ha lefelé mozdul az árfolyam, akkor a piaci fundamentalisták azt mondják, hogy szuperül működik a piac, hiszen eddig már beárazta a piac azt, hogy ez lesz, most profit taking van, sell on the news, add el, amikor a hír ténylegesen bekövetkezik, és így igazából egy piaci fundamentalista soha nem veszíthet a saját álláspontjával kapcsolatosan, hiszen akár fölfelé megy az árfolyam, akár lefelé megy az árfolyam, ő mindig azt tudja mondani, hogy tökéletesen működik a piac, csak ugye ennek ez az a problémám, hogy miért van az, hogy egyszer beárazza, egyszer meg nem árazza be, szóval nekem ez nagyon-nagyon fura, hogy akár hogyan reagál az árfolyam, mindig a saját igazának az igazolását látja benne a piaci fundamentalista.
Szerintem ez kb. Mindenkire igaz, nem csak a piaci fundamentalistákra, tehát nagyon ritka látok olyat, hogy valaki ezzel ellentétesen értékeli a piacnak a különböző mozgásait. Azért azt választjuk szét, hogy milyen bejelentések lehetnek. Vannak ezek a prompt bejelentések, amikre nem számítunk, nem tudjuk az esélyét neki prognosztizálni, ez a vagy megtörténik, vagy nem. Ezek jellemzően negatív piaci hírek szoktak lenni, amikre sok esetben a piac negatívan is reagál. Viszont olyankor, amikor egy piaci hír kiszámítható, tehát pontosan tudjuk, hogy meg fog történni, pontosan tudjuk, hogy körülbelül mikor fog megtörténni, vannak ráutaló jelek, azt azért a szereplők szeretik megjátszani. Ugye ez, amit mondtál, ez a buy the rumor, sell the news típusú esemény, tehát azért rá kell nézni erre a Bitcoin chartra, és azért az nagyon-nagyon látszik, hogy a tavalyi évben hogyan alakultak ezek a különböző. Tehát nagyon jól rá lehet húzni patternként az árfolyamra azt, hogy hol voltak releváns ETF-fel kapcsolatos bejelentések, akár hol lépett be a BlackRockot, egy hatalmasat ugrott a chart már tavaly nyáron, hol volt az első körös visszautasítás, ott egy visszazuhanás volt. Tehát ez a piac, ez önmagában a tavalyi évben csak erről az egy fundamentumról szólt, hogy lesz ETF, nem lesz ETF. És beárazódott ez ilyen szempontból, és amikor elértünk a bejelentés, hogy lett ETF, addigra meg triviális volt az, hogy itt egy óriási eladói nyomás lesz a grayscale miatt, tehát akinek volt ott gógyia, nem kellett ehhez semmilyen fundamentalistának lennie, az pontosan tudta, hogy oké, elértük a plafont, még ott egy picit felszállt a legelején, azt hiszem 49 000 dollárra a bitcoinnak az árfolyama, és onnan gyakorlatilag szépen lassan csorgunk lefelé. Egyébként most tartunk, nem néztem most meg még az adás előtt, de ilyen 42 000-41 000 dolláros árfolyam körül, talán alatta. Ugye ez honnan nézzük ezt az óriási zuhanást, hogyha ezt onnan nézzük, hogy 49 000-re is fölkacsintott az árfolyamok, ez egy óriási zuhanás 2 hét alatt. Honnan nézzük, hogy tavaly ilyenkor volt az árfolyam, meg óriási emelkedésnek a visszatesztelése. Ezt valóban...
Oké, okay. Csaba, rendben, elfogadom, amit mondasz, de akkor vegyünk egy analógiát a való világból, tehát a nem kriptovilágból. Közelmúlt eseménye, szerintem teljesen analóg a történet, megkapjuk-e az uniós pénzeket? Magyarország megkapja az uniós pénzeket. Ez egy évek óta zajló történet, ahogy az ETF-ek története is, eléggé kiszivárognak a hírek, nagyjából pont tavaly ősz óta lehetett tudni, hogy Magyarország nagy valószínűséggel megkapja ezeket a pénzeket. Nagyjából ugyanolyan valószínűséggel, tehát szintén ez a sokkal valószínűbb, mint nem. Rengeteg ezzel kapcsolatos híradás jelent meg a magyar sajtóban, tehát aki arra készült, hogy előbb-utóbb az Európai Bizottság ki fogja mondani, hogy legalábbis egy részét, jelentős részét megkapjuk az Európai Uniós pénzeknek, az mondjuk ugyanezt csinálhatta volna, vásárolja a pletykákra, adja el a hírekre. Aztán tavaly év végén megtörténik a bejelentés, hogy igen, Magyarország megkapja az Európai Uniós pénzek jelentős részét. Azt várnád, hogy akkor itt mondjuk a magyar forintnak az árfolyamának valamerre mozdulnia kellene. Hogyha analógiát keresünk az ETF bejelentéssel, és itt ugye, hát most nem emlékszem pontosan, de majdnem 10%-os zuhanás volt a bitcoin árában gyakorlatilag azonnal, akkor hogyha ezt mondjuk a magyar forint árfolyamára vetítjük, akkor egy ilyen 380-as euró-forint árfolyam mellett itt mondjuk egy 38 forintos zuhanásnak kellett volna lennie az euró-forint árfolyamában. Tehát az, hogy egy bejelentés után akkora profit-taking van, annyian próbálják akkor mondjuk zárni a spekulatív pozícióikat, mint a bitcoin esetében, ennek az analógiája mondjuk az Európai Uniós pénzek megkapása esetén az euró-forint árfolyamában azt jelentette volna, hogy 38 forinttal kellett volna mozdulnia, és ehhez képest mondjuk gyakorlatilag alig mozdult. Ez egy beárazás. Tehát, hogy ez egy beárazás, azon, amit mondasz, lehetett sejteni, nem egy derültékből villámcsapás, egyik sem a két példa között, de itt el tudom mondani, hogy itt nagyjából beárazta a piac az elmúlt hónapokban, nem is nagyon mozdult az árfolyam. Itt meg mozdult. Mi a különbség?
Hát egyrészt ehhez sokkal jobban képbe kéne lennem a forintnak a különböző fundamentális dolgaival. Nyilván én maximum csak felhasználója vagyok, tehát azért nehezen tudnék ebben túlságosan okos lenni, de azért tudok mondani nagyon fontos különbséget a kettő között. Alapvetően egy termék minél érettebb, és azért és a fiat pénzeket tekintsük annak, tök mindegy, melyik országnak a pénzéről beszélünk, annál inkább ki van téve az intézményi szereplőknek a kontrolljának. Ez eldönthető ilyen szempontból. Viszont a bitcoin kapcsán igazából idén januárig elég tényszerű információ volt, hogy itt azért a óriási ereje van a retailnek, ugye a kis szereplőknek, a magánszemélyeknek. Ugye ezt például onnan tudtuk visszamérni ilyen szempontból, hogy amikor volt ez a pénzosztás a Covid-ot követően, amikor a lakosság kapott fizetés arányosan különböző stimuluszokat, akkor óriási ugrások voltak a bitcoinban mindig a kifizetéseket követően, tehát látszott, hogy nem tudja varakni a jó ember a pénzét, és ezek akkorák voltak, amik láthatók voltak a
csárban. Spekulálni fognak azzal, amit
spekulálni fognak, akkor. Így van, és gyakorlatilag ez kimondható, hogy nem volt akkora óriási kontrollja még akkor az intézménynek az árfolyamra, hogy egy végtelenül befolyásolt és végtelenül információ és ilyen hír és mindenféle érzelmek által befolyásolt retail ne bírta volna rángatni a bitcoint. Most ez talán megváltozott, ezt meg fogjuk látni. Ezzel szemben a forintnál én azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy a magyar átlag lakos mit gondol az EU-s pénzeknek a kifizetéséről. Igazából van itt valuta, tartalék alap, tudna az MNB mindenféle dolgokat csinálni, óriási szereplők longolják, sortolják, akármit csinálnak a forinttal, és igazából az ő meglátásuk, az ő jövőképük az, ami igazából sokkal inkább befolyásolja a forintnak az árfolyamát, nem beszélve az ilyen energiakitettségünk, annak az árazása, stb., amik most ellentétes hatással voltak azzal, amit mondjuk okozhatott volna ennek a hírnek a akár negatív, akár pozitív oldala. Tehát egyszerűen ez a különbség. A bitcoin most nőtt fel arra
Én ezzel egyetértek, csak számomra ez úgy jön le, nekem, aki nem vagyok egy bitcoin rajongó, nekem ez úgy jön le, hogy akkor ez megint csak egy példa arra, hogy a valódi pénz, tehát egy valódi fiat pénz a valódi világban, az egy rettentő szofisztikált piac, rengeteg szereplőkkel, vannak fundamentumai, épül valamire, és ezért kicsi az esélye annak, hogy egy óriási volatilitás, egy óriási ugrás legyen benne fölfelé, lefelé, aznak valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy óriási ugrás legyen, tehát mit tudom én, terrortámadás, vagy nem tudom, Erdogán megőrült, tehát valamilyen, tényleg nagyon ritkán van egy fiat pénzzel, hogy valami nagyon nagy ugrás van benne. Ezzel szemben ugye a bitcoin, meg a kriptók, amelyek nem pénzek, hanem spekulatív eszközök, Itt viszont sokkal nagyobb az esélye, hogy pontosan azért, mert ez egy spekulatív eszköz, kiszámíthatatlan mozgások vannak benne, és valójában ez a történet is azt mutatja, hogy a bitcoin az nem egy pénz, hanem egy spekulatív eszköz, amelynél hát itt akkor emberek a pletykára alapozva pozíciókat vettek fel, zárták, ott van közben ugye a már tárgyalt Grayscale történet, tehát hogy itt valamilyen elképesztő, tehát ezek nem gazdasági fundamentumok, ezek nem reál gazdasági fundamentumok, hanem ezek ilyen spekulatív bokrok, itt is egy bokor, ott is egy bokor, mindenfajta dolgok történnek, emberek spekulálnak, de hogy ez valójában kiszámíthatatlan volatilitást tud, és egy olyan szintű volatilitást, ami nagyon kevés más eszközosztálynál tapasztalható. Vitáznál ezzel?
Nagyon szívesen, bár valószínűleg ugyanoda jutnánk a végén, hogy nem tudjuk egymást meggyőzni. Én azt gondolom, hogy pont az elmúlt 3-4 év bebizonyította azt, hogy a tradíciós piacoknak a tradíciós kifejezés az minden csak egy értelmetlen kifejezés. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, tehát akkor, amikor mínusz 50 dolláros olajárakat látunk, mert éppen túltermelték magukat, akkor, amikor a forint felugrik 3,80-ról 4,40-re, mert éppen van egy óriás energiakrízis, akkor amikor hetente indul most már a Közel-Keleten valamilyen háború, túloztam, tudom, akkor azért azt mondani, hogy a volatilitás az itt, ez itt valami szempontból extrémebb, vagy a kiszámíthatóság extrémebb, tehát azért látni kell, hogy az, ami a bitcoinnál történt az elmúlt egy évben, az egy totálisan prognosztizálható, kezelhető, tervezhető történet volt, amit nagyon sokan terveztek is ilyen szempontból, és szerencsére ezt most még jelenleg inkább a retail tudta tervezni, mint sem a nagy alapkezelők. Hát sajnos ez változni fog valószínűleg a jövőben ilyen szempontból. Az utolsó nagy kör volt, amikor a retailnek volt óriási hatalma még az árfolyam fölött, és ezt így fogadjuk el egy ilyen tényezőnek.
Én abszolút igazat adok, tehát itt nem vitázok abban, amit mondtál, ezekben mind igazad van. Csak azt mondom, hogy amikor a valódi világban ez történik, amiket említettél, jó példák ezek, az egyrészt azért lassabban történik, tehát nem egy napon belül van egy 8-10%-os ugrás, és nem egy napon belül lesz mondjuk negatív az olajára, vagy megy fel az energiaára, hanem azért ez hónapok. Másrészt ezek anomáliák, tehát hogy ezek arra szolgálnak, hogy ezek felhívják a figyelmet, miért lesz negatív az olajára, mert kiderül, hogy olyan készletek vannak, amiket nem tudnak eladni. Miért emelkedik az egekbe? Azért, mert Oroszország bevonul Ukrajnába. Tehát hogy ezek olyan anomáliák a piacon, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy gyerekek, itt valami nagyon-nagyon rossz dolog történik, valamit csinálni kell, mert az nem oké, hogy eladatlan készletek vannak, az nem oké, hogy Oroszország bemegy Ukrajnába, tehát hogy ezek anomáliák, és hát ugye a közel-keleti konfliktus meg hát kifejezetten arra volt például, hogy nem nagyon mozgott aztán olyan nagyon-nagyon. Tehát hiába támadta meg a Hamas az izraelieket, egy kicsit emelkedett, de utána nagyon hamar visszakorrigált, és van egyébként egy amerikai, egy szerb származású amerikai elemző, akinek most nem jut eszembe a neve, aki elkezdte megnézni ezeket a nagy geopolitikai eseményeket, és majd az epizódjegyzetekbe odarakom, hogy ki ez ember, és azt mondta, hogy ő megnézte ezeket a nagy geopolitikai változásokat, és kifejezetten azt találta, hogy nem voltak akkora nagy. Tehát mindig ilyenkor van egy ilyen hype körülötte, hogy úristen, most aztán egészen meg fog változni ez az ár és az az ár, de hogy az járt jól, aki arra számított, hogy itt, tehát hogy aki arra spekulál, hogy itt nagy változásokon lehet keresni, az tipikusan nem jár jól, és hogyha igen, akkor azért fundamentumok vannak mögötte, tehát tudjuk, hogy mi miért történik, pontosan tudjuk, hogy oké, itt most történt egy anomália, Oroszország bevonult Ukrajnába. Azért ez más, mint egy olyan világ, a kriptovilág, ahol viszont átláthatatlanság van. Tehát az, hogy most, én tudom, hogy te erre azt fogod mondani, hogy azért ezek láthatók, ez a folyamatok, tehát mit tudom én, számítani lehet rá, hogy a Grayscale-ből kivonulnak, meg számítani lehet arra, hogy a tőzsdefelügyelet döntésére spekulálni fognak, de azért ezeket én mégsem nevezném fundamentumoknak abban az értelemben, ahogy a valódi világban azok. Mit szólsz ez?
Én azt gondolom, hogy kb. Egyre kevesebb fundamentum van a valódi világban, tehát sokkal inkább a spekuláció veszi át a mindennapjainknak a dolgát. Tehát nagyon jó példa az, amit a forint kapcsán mondtál itt az elfogadás, ez a kifizetések kapcsán. Tehát ebben Isten ments, hogy olyan dologról beszélek, amihez nem értek ennél jobban, de hogy én azt gondolom, hogy különösen az elmúlt 10 évben valahogy tehát most komolyan ez csak egy ilyen kis kitekintés, de például az, ami a magyar növekedési hitelprogramból a növekedésre ment el, meg az üzletfejlesztésre, az szerintem arányában nem teljesen ugyanaz a szint, mint ami mehetett volna ilyen szempontban, és ennek persze vannak mindenféle eredményei, meg mindenféle okai, de ugyanez látszik az USA-ban is, tehát a mértéktelen pénznyomtatásnak mi lett az eredménye az, hogy a nagy cégek elkezdtek saját részvényeket vásárolni, az aztán egy óriási fundamentum, tehát hogy ahelyett, hogy arra költötték volna, amire kellett volna költeniük, tehát én valahogy azt látom, hogy ez a fajta fundamentális keressük a fundamentumot a dolog, az egyre inkább ilyen sokszor bohózatba megy el.
Igazat kell adjak neked, tehát sajnos, ha megnézzük azt, hogy a Navracsics tárgyalásairól Brüsszelből mit tudott a hétköznapi magyar ember megérteni, akkor azt kell mondjam, hogy totálisan igazad van, sajnos szinte semmi, tehát hogy ez tényleg egy ilyen átláthatatlan dzsungel volt, és igazából a másik példádat is adom. Oké, lépjünk ezen túl. Arról kellene még beszélgessünk, hogy mi ennek a következménye a többi kriptóra nézve, mert ugye mi, amiről eddig beszélgettünk, az a Bitcoin, de hogy várható-e, hogy akkor mondjuk a többi kriptotermék esetében is lesznek ilyen alapok?
Ugye az SEC-nek az állásfoglalása szerint nincs az az Isten, ezt is finoman lehet fogalmazva, de hát ugye ezt mondták a Bitcoinra is, tehát ezen az alapon vizsgálva a kérdést simán lehetséges. Azért egy fontos különbség egyébként a jelenlegi egyéb kriptókhoz, akár Ethereum, Solana vagy bármelyik egyébhez képest, hogy lassan 10 éve az ki van mondva az SEC és az amerikai árutőzsdei felügyelet részéről, a CFTC részéről, hogy a Bitcoin az egy commodity. Ugye ez magyarul azt jelenti, hogy ez egy olyan, mint az arany, ez egy áru termék, ami nagyon furán hangzik.
Nem egy pénzügyi termék.
Emiatt neki így a megítélése is nagyon sokszor pozitívabb, mint bármelyik másik kriptoterméknek, hiszen az amerikai tőzsdefelügyelet szerint minden más az gyakorlatilag értékpapírnak, értékpapír kibocsátásnak minősül. Ebből rendszeresen vannak is mindenféle próbaperek, ahol kvázi ilyen nem regisztrált értékpapírnak minősítenek különböző szolgáltatásokat, különböző kriptopénzeket. Szóval ez az a szempont, ami miatt mondjuk azért én nem lennék túlságosan optimista abban, hogy itt éveken belül mindenféle egyéb termékek lesznek, mert hogy azok mind elhasalnak azon a megközelítésen, hogy akkor az a tőzsdefelügyelet részéről mi is. Mert hogyha ez egy értékpapír, akkor azt legelőször kellett illet volna regisztrálni, és már most is így kéne kezelni. Tehát azoknál nagyon-nagyon nehéz lenne ezt kihozni. Ugye ez fontos, hogy pont nemrégiben volt a tőzsdefelügyelet vezetőjének egy olyan kommunikációja, mely szerint kimondta azt, hogy ő nagyon nehezményezi azt, hogy az Ethereum átállt egy másik konszenzus mechanizmusra. Most nem megyek bele, hogy mihez pontosan, mert hogy ezáltal ő úgy ítéli meg, hogy innentől kezdve még inkább értékpapír, tehát ez emiatt én nem lennék túlságosan pozitív, hogyha nekem kéne megjósolnom, hogy ebben mikor lesz ETF, akkor valószínűleg nagyon sokára nem lesz.
Oké, köszi. A másik dolog, amiről beszélnünk kell, hogy amiről itt most eddig tárgyaltunk, az az USA. Tehát, hogy ez az USA-nak a tőzsdefelügyelete, és hogy itt volt ez a nagy lépés, de miért olyan fontos, hogy az USA-ban ez megtörténjen, amikor valójában már más országokban eddig is lehetett hasonló termékekkel kereskedni. Miért ilyen kiemelkedő jelentőségű az Egyesült Államok?
Hát itt ugye ez nagyon fontos kérdés, hogy miért annyira kiemelkedő az S&P 500, vagy a Nasdaq, vagy bármi egyéb. Tehát ezek óriási vagyoni eszközöket nyilvántartó, indexáló területek, és ez igaz az egész USA-ra ilyen szempontból. Tehát hogy miért fontos egy magyar cégnek arra, hogy amerikai tőzsdén legyen, lekerülhessen, vagy akár egy kínai cégnek, miért nem jó a magyar tőzsde, és miért nem jó a kínai tőzsde. Egyszerűen ott összpontosul az a fajta vagyon, az a fajta pénzügyi háttér, ami miatt ez egy fontos dolog. És igen, igazad van, valóban volt Európában is már ETN és ETF is spot bitcoinra. Távol-keleten is jó pár ilyen volt, azért csak, hogy összemérjük a dolgot, az európai ETN-ekbe, ETF-ekbe, tudomásom szerint ilyen pár millió dollárnyi bitcoin van mögött. Tehát ezek elenyészőek. Tehát az első másodpercében több volt az amerikai spot bitcoin ETF-ekben, mint amik ezeket évek alatt gyűjtöttek.
Nekem ez azt mutatja, hogy a kriptovilág az sokkal amerikacentrikusabb, mint a többi, hiszen hogyha a hagyományos árutőzsdéket nézzük, vagy a hagyományos részvénypiacokat, azért mondjuk egy frankfurti, londoni tőzsde, egy tokiói tőzsde, egy szingapúr, de akár, hogy mondjam, egy Bombay vagy hasonló, ezek nem elhanyagolható tőzsdék, tehát hogy nyilván az amerikai ott is a legnagyobb, de azért ezek közel vannak hozzá.
Hát amennyiben az általad felsorolt tűzsdéken lenne Bitcoin spot ETF-okra, ebben igazad lenne, de itt nem megbántva őket, de itt ilyen bohóc tűzsdéken, bohóc országoknak az ETF-jei vannak jelen pillanatban, tehát most egy konkrét dolgot mondjak, óriási bejelentés volt tavaly, hogy az első európai Bitcoin spot ETF-et jóvá hagytak is. Igazából már persze azelőtt másfél vagy két évvel, tehát ez egy ilyen fura bejelentés volt, inkább csak fölpattantak akkor az aktuális hype-ra, mire kiderült az, hogy a Franciaország és Anglia között vannak ezek a Channel Islandek, akik önálló közigazgatási területek, és ott valamelyik sziget hagyott jóvá egy Bitcoin spot ETF-et. Én nem hiszem, hogy tártkarokkal akar bárki moderálni komolyabb összegekkel. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem csak az, tehát voltak spot ETF-ek, de ezek nem érték el azt a fajta pénzügyi instrumentum szintet, ami miatt nagyon csábító lett volna van bárkinek is, hogy ebbe beleugorjon. Tehát főleg ezt tudnám felhozni indokként. Hogy eddig ennek
várható-e, hogy akkor ezek a nagy tőzsdéje a világnak szintén engedélyezni fogják? Tehát, hogy mit tudom én, a frankfurti, tokiói, londoni, szingapúri tőzsdén ezek kereskedhetők lesznek.
Hát amennyiben én föl tudnék sorolni egyetlen egy európai, vagy akár távol-keleti olyan alapkezelőt, aki nem a BlackRock és nem a korábban ismert szereplők, akkor azt mondanám, hogy ez egy komoly esélye vannak, hogy akkor akár a DAX-on, akár bárhol máshol lesznek ilyen ETF-ek, de nem nagyon tudok ilyenekről, mert hogy annyira ez a piac centralizált. Nem nagyon látom azt, hogy mi értelme lenne annak, hogy egy Templeton vagy egy Fidelity egy európai tőzsdén is csináljon egy Bitcoin ETF-et, ha már van neki az amerikai tőzsdén, méghozzá a legnagyobb amerikai tőzsdéken kereskedhető ETF-je. Tehát ez ettől függ. Tehát, hogyha a befektetői piac nem lenne annyira centralizált, és nem öt cégen múlna az egész, akkor biztosan sok ilyen lenne. Ennek ellenére azt gondolom, hogy vannak feltörekvő szereplők Európában is, távol-keleten is, akik előbb-utóbb ezt felérnek arra a szintre, hogy egy saját konstrukciót kidolgozzanak. De ezt sem gondolom, hogy ez a közeljövőnek a lehetséges eredménye lenne.
Uh-huh. Oké, és akkor az utolsó kérdés, ami teljesen nyilvánvaló, hogyha itt valaki hallgatja ezt a beszélgetést, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy oké, én eddig nem szívesen vettem bitcoint, mert az túl bonyolult volt, meg kellett jegyezni hozzá mindenfajta kódokat, meg nem tudom, nem bízok a kriptotőzsdékben, mert azok csalók, de most ez úgy hangzik nekem, hogy most már ez egy felügyelet által szabályozott valami, akkor most inkább szeretnék valamilyen alapot vásárolni. Magyarországon mikor lesz képes az ember ezt megtenni?
Mióta megvannak a spot bitcoin ETF-ek az amerikaiak, azóta korábban már említett széles retail számára szolgáltatást nyújtó mobil platformokon is már meg lehet vásárolni, ez már most is meg tud ilyen szempontból vásárolni, mert sokkal izgalmasabb az a rész lehet, hogy akár az adókedvezmények miatt, ugye ez egy teljesen más adózású termék, tehát Bitcoin spot ETF-et venni, az nem egyenlő azzal, hogyha én Bitcoint vásárolok egy exchange-en, de ez egy más instrumentum, máshogy kell adózni. Különböző országban rengeteg kedvezmény van, vagy éppen rengeteg hátrány van arra, hogyha valaki tőzsdei termékekkel kereskedik, de alapvetően ezeknek általában rendezettebb az adózása és a kezelése, mint a mögöttes lévő spot eszközöknek. És én azt gondolom, hogy itt a nagy áttörés az akkor fog bekövetkezni, amikor ezek az alapkezelők, ezek megunják azt, hogy direct sales-eljenek a nagy top ügyfeleiknek, és elkezdik beépíteni ezeket a terméket a korábban már említett módon különböző alapok alapjaiba, és ami ennél még izgalmasabb lesz, hogy itt én azt gondolom, hogy maximum egy éven belül biztos, hogy lesznek olyan alapok is, ezeknél a nagy alapkezelőknél, amik dedikált a nevükben hordozzák a kriptópiacot. Ugye ne felejtsék, hogy a kriptópiac az nem egyszer bitcoinból áll az intézményi szinten sem. Itt ugye nagyon sok olyan tőzsdén jegyzett bitcoin és kriptobányász cég van, akiket rendesen a részvényeket most is meg lehet vásárolni az amerikai tőzsdéken. Ezekkel tök jól lehet egy bitcoin ETF-et balanszolni valamilyen irányba ezeknek a részvényeivel, illetve ugye vannak olyan cégek, akiknek óriási, tehát tőzsdén jegyzettek, és óriási az ő bitcoin kitettségük, amik szintén izgalmas csomagolási lehetőséget fognak hozni. Ugye ezt tudjuk, hogy a ilyen derivatív eszközökön keresztül imádnak a nagy kereskedőházak, alapok, ilyen mindenféle iparági, piaci alapokat létrehozni. Tehát én nem csodálkoznék azon, hogyha mondjuk akár egy-két éven belül a magyar nagybanki alapkezelőknek a portfóliában is megjelennének olyan alapok, amik nevükben is hordozzák a kriptót vagy akár a bitcoint, ami nagyon-nagyon távolinak tűnik a mai napon, amikor tudjuk, hogy hogyan kezelik ezek a szereplők a bitcoint, de hát ugye ezt ezt ki lehet mondva, hogy ez nem olyan bitcoin, ez egy másik fajta bitcoin, ez egy másik fajta instrumentum, ezt biztos, hogy szeretni fogja az iparág.
Jó, hát én azt hiszem, hogy akkor kitárgyaltuk, amit ki kellett tárgyalni. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy ilyen részletesen és ilyen pontosan és próbáltunk amennyire lehetett a köznyelvhez közel kerülni, hogy olyanok is tudják értelmezni, akik számára ez a világ egy kicsit idegen. Azért külön hálás vagyok, hogy mondtál olyan dolgokat, amivel megváltoztattad az én fafejű véleményemet. Nekem nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy a valódi világ is kezd a kiszámíthatatlan spekuláció irányába menni. Én ebben teljesen igazat adok neked, és ez egy újabb aspektus szerintem, ami a kriptók mögötti nyomást szerintem erősíti, hogy ha nincs akkora kontraszt a kriptovilág spekulatív jellegzetessége és a valódi világ között, mert a valódi világ is átláthatatlanná és spekulatívvá válik, akkor valószínűleg ez egy felhajtó erő még a kriptó számára, de azt hiszem, hogy a lényegi kicsengése a beszélgetésünknek az az, hogy ami itt most történt, ez egy óriási ugrás és egy jövőbeli nagy felhajtó erő a kriptovilág számára. Csavai Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.